Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Híd Tudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. A konferencia második szekciójában a házassággal, családdal kapcsolatos, speciális kérdésekről esett szó. Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetője Ursula von der Leyen és Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista magyar kormányt, és a helyére egy brüsszelita kormányt akar ültetni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor a Magyar Uniós Elnökség szerdai európai parlamenti programismertetőjét követő vitát úgy értékelte, az a tényeket mellőzte, gyűlölködő volt és nem törődött Európával, az európai emberekkel, csak a támadás jellemezte. A kormányfő azt mondta, a vita arról szólt, hogy meg akarják buktatni a magyar kormányt, és a helyére az európai szocialisták Dobrev Klárát, a néppárt pedig a Tisza pártot Magyar Péterrel akarja kormányon. A magyar uniós elnökségi programot a kormányfő átgondoltnak, színvonalasnak, kiváló szakmai munkának nevezte. És elmondta, a mi legnagyobb szövetségesünk a valóság és a nyilvánosság. Én nyíltan fogok beszélni, ha megtámadnak. Előveszem a tényeket, fogalmazott. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, fényesek a magyar gazdaság hosszabb távú kilátásai. A Magyar Falu programnak köszönhetően a vidék fejlődik, számos fejlesztést hajtottak végre annak köszönhetően. Közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Jászt-Nagymunszolnok vármegyei Tisza püspökiben. Gyopáros Alpár elmondta, a Magyar Falu program része a falusicsok, amely keretében azokat a fiatal családokat támogatják, akik kis településen, a szülőfalujukban maradva szándékoznak otthon teremteni, családot alapítani, vagy akik visszaköltöznek oda. Több tízezer családi otthon megteremtését, fejlesztését, bővítését támogatták a programban, a falusicsokon keresztül, tette hozzá. A stroke korai felismerését célzó programokat rendez szombaton 19 településen a Magyar Stroke Társaság, a Rotary Klubbal karöltve, közölte a Pécsi Tudományegyetem. A Baranyai Felsőoktatási Intézmény közleményében azt írták, hogy a prevenciós nap keretében Pécsen kívül többek között Miskolcon, Nyíregyházán, Szentendrén, Kecskeméten, Mosonmagyaróváron és Budapesten is lesznek programok. A cél az, hogy a laikusok is időben felismerjék a stroke finom klinikai jeleit, és így a lehető leggyorsabban érkezhessenek a stroke beteghez a szakértő segítséggel. Hiszen ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés és a gyógyulás szempontjából. A magyar bankrendszer stabil, ellenálló jelentős tőke és likviditási tartalékokkal rendelkezik, hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Gránit Bank üzleti reggeli rendezvényén, a gazdasági helyzetről és a kilátásokról tartott előadásában. Hozzátette, a nem teljesítő hitelek aránya továbbra is alacsony, ugyanakkor a banki működési költségek uniós összevetésben magasak, de a piaci verseny a költségek csökkentésére ösztönzi a szektort. A jövő héten kedden rendezik az első EU-Albánia kormányközi konferenciát Luxemburgban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ismertetése szerint a konferencián, amelyen az albán miniszterelnök és Szijjártó Péter fog elnökölni, megnyitják az első albán csatlakozási fejezet csoportot, amellyel megindulnak a valós albán uniós csatlakozási tárgyalások. Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem a Debreceni Tankerületi Központtal és a Debreceni Szakképzési Centrummal a tanárképzés szakmai gyakorlatának elősegítésére. Pósánné Rácz Anna Mária a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta. Az együttműködésből jól látszik, hogy az egyetem és a partnerek elkötelezték magukat a minőségi tanárképzés mellett. A Máltai Szimfónia program hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, iskolai teljesítményük javulásához. Derül ki az Edukáció folyóirat egyik számában megjelent tanulmányból. A Máltai Szeretetszolgálat zenei esélyteremtő programjának kedvező hatásait egy éven belül két egyetemi kutatás is igazolta. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében az északi középhegységben és a Dunatisza közén felhős marad az idő, másutt derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. Hollerich bíboros a szinódusról. Gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A pápa beszélgetése a jezsuitákkal Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. Acerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére.
Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya október 11-én pénteken délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, majd sor került az ajándékok cseréjére. Zelenszkij elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentség sajtó irodája a következő közleményben tudósít a találkozóról. Ma, 2024. október 11-én, pénteken, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta Volodymyr Zelenszkij urat, Ukrajna elnökét. Ezt követően Zelenszkij elnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon zajló megbeszélések a háborús helyzet, az ukrajnai humanitárius állapotok témáit érintették, különös tekintettel annak a lehetőségére, hogy miként lehetne véget vetni a háborúnak az országban egy igazságos és stabil béke megteremtésével. Az említett témák mellett megvizsgáltak még néhány az ország vallási életével kapcsolatos kérdést is. A találkozó a Szent Atya és az ukrán elnök közt 35 percig tartott, 3:40-től 4:11-ig. Ferenc pápa a találkozó végén egy bronz plakettet adott ajándékba Zelenszkij elnöknek, amely egy virág születését ábrázolja a béke törékeny felirattal. Zelenszkij elnök egy festményt ajándékozott a pápának, amelynek címe a Bucsai mészárlás Mariska története.
Ferenc pápa, imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. A szerdai általános audiencia végén a Szent Atya megemlékezett a Közel-Keleten, Ukrajnában, Myanmarban és Szudánban zajló konfliktusokról, majd újból arra kérte a híveket, hogy fohászkodjanak a szűzanyához a rózsafüzér imával, különösen a neki szentelt októberi hónapban. Ferenc pápa pár nappal ezelőtt, október 6-án vasárnap, Róma legősibb és első Mária templomában, a Salus Populi Romani, római nép üdvösségek egykép előtt, rózsafüzér imát mondott a világ békéért, a püspöki szinódus résztvevőivel és a római hívekkel együtt. Szerdán pedig a Szent Péter téren fordult a jelenlévő 25 ezer hívőhöz, hogy imáikat kérje a világot dúló konfliktusok megszűnéséért. Az olasz ajkú zarándokoknak szóló köszöntése után a hagyományos Mária ima a rózsafüzér értékének újra felfedezésére biztatott.
Vi esorto tutti a recitare il rosario ogni giorno, abbandonandovi fiducioso nelle mani di Maria.
Mindannyiótokat arra buzdítom, hogy minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, bizalommal helyezzétek magatokat Mária kezébe. Ő rá, a szerető édesanyára bízzuk azoknak a népeknek a szenvedéseit és békevágyát, akik elszenvedik a háború őrületét. A pápa ezután az ellenségeskedés és erőszak által leginkább sújtott országokat sorolta föl, a meggyötört Ukrajnát, Palesztinát, Izraelt, Myanmart és Szudánt. A német zarándokokat köszöntve megismételte imára szóló felhívását. Hagyják, hogy Mária vezesse őket a rózsafüzéren keresztül, fia Jézus felé. Imádkozzunk együtt a világ békéjéért és az egyház egységéért. A francia és arab ajkú híveket a pápa bátorította, hogy a Krisztus felé zarándokló szinodális egyházként kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy az egység és a béke eszközei legyünk. Hollerich bíboros, gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A szinódusi főrelátor csütörtökön délután bemutatta a munkadokumentum harmadik modulját, melyet azoknak a folyamatoknak szentelnek, melyek konkrétan támogatják és táplálják a kapcsolatok működését. A szinódusi résztvevők közötti jó kapcsolatok a nyílt párbeszéd és bizalom jegyében a kölcsönös gondoskodás példái és az egyház javát szolgálják. Gondoskodás nélkül a kapcsolatok megromlanak és mérgezővé válnak, figyelmeztetett Hollerich bíboros. Tegyük föl magunknak a kérdést. Milyen eszközökkel tudjuk tehát támogatni és ápolni azt a kapcsolati hálót, melyre a személyeknek és a közösségeknek ma szükségük van? Mi teheti erősebbé ezeket a kapcsolatokat? Illetve mi az, amitől elhalnak és tönkre mennek a kapcsolataink? Jogosan foglalkozunk vele gondolatban és imáinkban, mint olyan gazdagsággal, ami megvilágítja elménket, megmelengeti a szívünket. Ezek a kapcsolatok építenek minket, állapította meg a szinódusi főrelátor. Hollerich bíboros ezután felsorolta a kapcsolatokat erősítő folyamatokat vizsgáló szekció négy elemét. Az átfogó és elfogadott képzés arra az elvárásra válaszol, mely a szinódusi folyamat során merült föl, és elsősorban a meghallgatásra irányul. Legyen az Isten szava, a testvéreink hangja, a misszió közege és a Szentlélek hangja. A misszióért való egyházi megkülönböztetés témája a spirituális, teológiai és lelkipásztori dimenziót mélyíti el, amely eltér minden egyéb szervezeti vagy menedzseri technikától vagy módszertől, ami a mérlegelést szolgálja. A döntési folyamatok felosztása a harmadik téma, melynek hátterében az áll, hogy az egyházban való döntési folyamatokba bevonjuk Isten népének minden tagját, érvényre juttassuk a párbeszéd, a konzultáció értékét, természetesen tiszteletben tartva szerepüket, különösen azokét, akik az Úr nevében gyakorolják vezetői tekintélyüket. Végül az utolsó téma az átláthatóság, elszámoltathatóság és értékelés, ami egy kulturális változás elindítására ösztönöz, magatartás válságra, mint egy visszatérve az eredeti egyházi gyakorlathoz, hiszen a felelős beosztást végző személyek munkájának ellenőrzése olyan eszköz, ami a tapasztalat szerint segíti annak jobb működését. A szinódusi tanácskozáson megnyilvánuló kapcsolatokra is utalt végül Hollerich bíboros. a csoportokon belül vagy az egész közösség előtti felszólalásokat is az őszinte, elfogulatlan stílus jellemezze, a parrézia, ahogy a pápa gyakran nevezi. Bátran nézzenek szembe az esetleges elakadásokkal vagy félelmekkel, tápláljanak egymás iránt kölcsönösen bizalmat, mert így módon javulnak a kapcsolatok az egész egyház javára.
A pápa a jezsuitáknak Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. A La Civiltà Cattolica közé tette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virrasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. Az egyháznak komolyan kell vennie a migránsokkal kapcsolatos munkát. Ezzel együtt Ferenc pápa megismételt egy szívéhez közel álló dolgot, azt a tényt, hogy Európában nincs többé gyermek, előregszik a kontinens. Bevándorlók kellenek ahhoz, hogy az élet megújuljon. Ez már a túlélés kérdésévé vált. Nem csak a gyerek kevés, de a hivatás is. Ezt a témát egy szerzetes vetette fel. Hogyan látja a papok nélküli plébániai közösségek jövőjét? A közösség fontosabb, mint a pap, válaszolta a pápa. A pap a közösség szolgálója. Példaként említette a szerzetes nőket, akik vezető szerepet töltenek be a világ egyes részein, például a perui apácák kongregációjában, akiknek sajátos küldetésük van, hogy olyan helyzetekbe jussanak el, ahol nincs pap. Mindent megtesznek, prédikálnak, keresztelnek. Ha végül küldenek egy papot, akkor tovább mennek máshová. A misszió apropóján a pápa az Európa legszekularizáltabb országai közé tartozó Belgium helyzetét szemlélve felszólította a Szent Ignác rend tagjait, hogy ne féljenek. A jezsuitának nem kell félnie semmitől, mondta. A jezsuita olyan ember, aki a bátorság két formája közötti feszültségben él. A bátorság, hogy az imádságban keressük Istent, és a bátorság, hogy elmenjünk a határokig. Mesterként a pápa a Matteo Ricci atyára, Roberto de Nobili atyára és más nagy misszionáriusokra mutatott rá, akik még az egyházban is megijesztettek egyeseket bátor fellépésükkel, de kijelölték az inkulturáció határait. Ezt a határt a megkülönböztetésben kell keresni, mondta, és ez az imádkozás által felismerhető. A jezsuita ima a határvonalon, nehéz helyzetekben, a korlátoknál alakult ki. Ez a legszebb dolog a spiritualitásunkban, a kockázatvállalásban, mondta a pápa. A szekularizáció összetett jelenségét illetően Ferenc pápa szólt a pogányság formáiról. Nem kell pogány Isten szobra ahhoz, hogy pogányságról beszéljünk. Maga a környezet, a levegő, amit belélegzünk, egy gáznemű pogány Isten. És ennek a kultúrának a tanúságtétel, a szolgálat és a hit által kell prédikálnunk. És belülről az imával kell ezt tennünk. Szerinte a szolgálat gyümölcsözővé teszi a párbeszédet, de a párbeszédet gyakran akadályozza az erős klerikalizmus az egyházban. Ahol klerikalizmus van, ott nincs szolgálat, folytatta, és figyelmeztetett. Az Isten szerelmére soha ne keverjük össze az evangelizációt a prozelitizmussal, az erőszakos hittérítéssel. Az intellektuális apostolkodás is fontos, és a jezsuiták hivatásának része, akiknek jelen kell lenniük a tudományos életben, a kutatásban és a kommunikációban is. Legyen világos, hangsúlyozta Ferenc pápa. Amikor a Jézus társasága azt mondja, hogy be kell illeszkedni az emberek életébe és a történelembe, az nem azt jelenti, hogy karneválozzunk, hanem azt, hogy a legintézményibb kontextusba is belehelyezkedjünk. Azt szeretném mondani, hogy némi merevséggel a szó jó értelmében. Nem szabad mindig a kötetlenséget keresni, figyelmeztetett Ferenc pápa. Az egyik kérdés a szinodalitásra vonatkozott, a Vatikánban most zajló szinódusra. Nem könnyű a szinodalitás, és ez néha azért van, mert vannak olyan tekintélyes emberek, akik nem ösztönzik a párbeszéd szempontját, mondta a pápa. A lelkipásztor hozhat döntéseket egyedül, de meghozhatja azokat a tanácsával együtt is. Így tehet a püspök és a pápa is. Ferenc pápa bízik abban, hogy a szinódussal a dolgok pontosan a szinodális módszerrel tisztázódnak majd. Hangsúlyozta. A szinodalitás az egyházban kegyelem. A tekintélyt szinodalitásban kell megvalósítani. Végül Ferenc pápa megerősítette, hogy megnyílt a boldoggá avatási ügye Pedro Arrupe atyának, az 1965 és 83 közötti spanyol származású jezsuita általános rendfőnöknek, akit Isten szolgájának nyilvánítottak. A probléma az írásainak áttekintése, mondta a pápa, kifejtve, hogy Arrupe nagyon sok mindent írt, és a szövegeinek elemzése időt vesz igénybe. Henri de Lubac, egy másik nagy jezsuita ügyével kapcsolatban, a pápa kijelentette, nem tudja, hogy az ügyét bemutatták-e vagy sem. Ferenc pápa a rendtársaival beszélgetve elárulta, mit fog később nyilvánosan bejelenteni a brüsszeli szentmisén, nevezetesen Baldwin király boldoggá avatási ügyének elindítását. Én magam döntöttem, mert nekem úgy tűnik, hogy itt ebbe az irányba haladunk, mondta Ferenc pápa.
Angelo Bacerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére. A múlt vasárnapi úrangyala ima során Ferenc pápa bejelentette, hogy december 8-án konzisztóriumot tart, amelynek keretében 21 új bíborost kreál, akik az egész világegyházat képviselik. A 21 új bíborost köz szerepel a 99 éves Angelo Acerbi érsek, aki a hír hallatára megvallotta, hogy előre haladott kora miatt nagy meglepetésként érte a kinevezés. Azt hiszem, hogy a Szentatya megbecsülését és elismerését akarta kifejezésre juttatni azon szolgálat iránt, amelyet oly sok régi és új nuncius, valamint a nunciatúrák munkatársai végeznek a világban, jelentette ki Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, amikor Pavel Rietel Adrianik atya, a lengyel szerkesztőség vezetője interjút készített vele. Acerbi bíboros nagy hálával és köszönettel fogadta a kinevezést, de egy kis félelemmel is, mert az mindig rendkívüli hír mindenkinek, de különösen az időseknek. Hozzátette az új bíboros, nagy öröm számára, hogy a Ferenc pápa által kinevezettek közt van két olyan személy is, akik azokon a nunciatúrákon voltak titkárok, ahol és amikor ő nunciusként szolgált. Az egyik Mário Cenár érsek, Szíria apostoli nunciusa, a másik pedig Christoph Pierre érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa. Acerbi bíboros hozzátette, kinevezéséről úgy értesült, hogy aznap éppen a Szentatya vasárnapi úrangyali imádságát hallgatta. Azonnal sok gratulációt kaptam, és ez egy kicsit megzavarta a figyelmemet, vallotta hozzátéve, mindenek előtt imával fogom támogatni a pápát, mert nem látom, hogy másképpen mit is tehetnék tekintettel idős koromra. Hogy a családja miként fogadta a kinevezést, azt válaszolta, hogy egyik újságíró unokaöccse, amit meghallotta hírt, tüstén felhívta őt. Angelo Acerbi bíboros életrajza. Angelo Acerbi 1925. szeptember 23-án született az észak-olaszországi Sesta Godano településen. Szeminárimi tanulmányai után 23 évesen 1948. március 27-én szentelték pappá, majd 8 évvel később, megfelelő akadémiai képzés követően a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett, és így a kolumbiai, brazil, francia, japán és portugál pápai képviseleteken szolgált, valamint az államtitkárság egyházi közügyek tanácsában dolgozott. Szent VI. Pál pápa 1974. június 22-én új-zélandi apostoli pronunciussá és a Csendes-óceáni térség apostoli delegátusává nevezte ki, majd június 30-án ő maga szentelte püspökké a vatikáni Szent Péter bazilikában. Szent II. János Pál pápa nunciustán nevezte ki Kolumbiába, a több diplomatával együtt az április 19-i mozgalom gerillái túlszól ejtették és 6 hétig fogva tartották. Ezt követően került 1990-ben Magyarországra, ahol egyidejűleg ellátta Moldávia szentszéki képviseletét is. 7 éves szolgálata után nevezték ki apostoli nunciusnak Hollandiába. Acerbi érsek 2001 és 2015 között a rodoszi és máltai jeruzsálemi Szent János szuverén ispotális lovagrend egyházi előjárói tisztét töltötte be, nyugállományba vonulása után Rómában él, a Vatikán környékén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a magányosságról és a közösségi életről a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival beszélget Lóci Tamás atya.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, Boholy Boglárka és Takács Máté, a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a mai beszélgető társaim. Erre a hitvalló adásra azzal a témával készültünk, amely úgy gondolom mindannyiunk életét átjárja. A magány és a közösség fogalma. Ember nincs a földön, aki mindkettővel ne találkozna élete folyamán. Mégis különbözünk abban, hogy hogyan is éljük meg a magányhoz és a közösséghez való viszonyunkat, illetve melyik milyen szerepet tölt be a mindennapjainkban. Szeretnénk ma erről gondolkodni, erről beszélni, összevetni egymás tapasztalatait, megnézni Jézus Krisztus életében a kettőnek a jelentőségét, és egy-két következtetést levonni a mindennapjainkra vonatkozóan. Szeretném tőletek először is megkérdezni azt, hogy hogyan jellemeznétek a magány és a közösségi élet arányát, viszonyát életetekben, melyik milyen részben fordul elő a ti életetekben?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen 70-30-as arány a magány javára, mert szeretek a barátaimmal lenni, meg szeretek közösségben lenni, de azt jobban szeretem, hogy otthon leülök a csendbe, és elgondolkozok, hogy aznap mi történt, és átgondolom, hogy mit csináltam jól, és mit nem. És tényleg néha jó, hogy nincsenek ott az emberek körülöttem, és nem kell mástól függni, hanem azt csinálok, amit én akarok.
Nálam olyan 85-15%-os arány a magány javára. Hát érdekes kérdés, hogy miért, de most én ebben inkább nem mennék bele.
Köszönöm. Arra lennék még kíváncsi, hogy ez kezdettől fogva így volt az életetekben, vagy éreztek benne változást, alakult az idők folyamán ez?
Hát szerintem az én életemben mindig ilyen volt, hogy jobban szerettem mondjuk hétvégenként otthon maradni, és tényleg bezárkózni a szobámba is, csak egyedül is gondolkodni. Lehet, hogy ilyen 1-2%-ban most már a közösség is, és tényleg eljárok otthonról hétvégén, de kell az az idő, amikor feltöltődök, hogy egyedül vagyok és gondolkozom.
Nekem ez az arány, úgy még akár évekkel korábban is, majdnem a fordítottja volt. Tehát 85% volt a közösségi, és 15% csak a magányi. Csak hát fokozatosan, hogy átalakult mind a világszemléletem, ahogy a személyiségem formálódott, ez a kettő úgy cserélődött ki.
Az lenne egy érdekes kérdés, hogy melyikőtök mit ért a magány és a közösség fogalma alatt, hiszen ettől függ, hogy hogyan jellemzitek az életeteket, meg a hozzáállásotokat ehhez. Tehát arra kérnek benneteket, hogy mondjátok el, hogy a saját szavaitokkal számotokra mi a magány és a közösségi élet.
Az én életemben ez az egész dolog úgy néz ki, hogy a magány azt jelenti, amikor az ember a többi embertől van távol. Az egyedüllét viszont már egy teljesen másik dolog, amikor az ember eltávolodik Istentől. Hát érezzük, hogy a kettő között nagyságrendi különbség van, ugyanis, hogyha az ember a többi ember között érzi magát magányosnak, nem érzi, hogy szeretik, úgy érzi, hogy elhanyagolják, stb. Ez elviselhető, túlélhető, sőt, egy bizonyos szinten még talán egészséges is. De amikor az ember eltávolodik Istentől, akkor az élete értelmétől, lényegétől távolodik el, és innentől kezdve egy meghasonlott valaki lesz, és rövid távon is elég komoly lelki károsodások kerülhetnek szóba egy ilyen esetben. Most hiába ez a 85% talán picikét magasnak tűnik, de nem, mivel ezt az időt ugyan magányosan, de nem egyedül töltöm. Továbbá a közösség az én életemben mindig úgy volt, legalábbis az utóbbi években már sokkal inkább kijön rajta, hogy a minőség a fontos szempont a mennyiség helyett. Kevés embert engedek magamhoz közel, mutatom meg nekik, milyen vagyok valójában, de ezek az emberek hatalmas értéket képviselnek.
Számomra a közösség egy tényleg fontos dolog, mert tényleg fontos, hogy a kapcsolatot teremtsünk másokkal, más emberekkel, de ezt néha túlzásba viszük. Én látom a társaimon, hogy nincs idejük magukra, tehát mindig, hogy csak a barátokhoz menjünk, és csak a barátokkal legyünk, és nincs idejük elgondolkozni azon, hogy mit csináltak aznap, vagy tényleg, hogy mondjuk rosszat tettem az iskolába, elmegyek, elmondom otthon a szülőknek, a szülők elmondják, hogy mi lett volna a helyes, és utána kellene egy kis magány, hogy elgondolkozzunk, hogy tényleg mit kellett volna csinálnunk, vagy tényleg jó volt-e, vagy tényleg ilyenek vagyunk-e, nem a közösség miatt tettük ezt. Mert néha a közösség formálja az embert. Tehát olyanokká szeretnénk válni, amilyet a közösség elvár, pedig ez nem minden esetben jó.
Az, hogy a ti életetekben ilyen az arány, meg hogy ilyen definíciókat mondtok a magányra és a közösség életre, az nyilván arról árulkodik, hogy mély gondolkodású és komoly Isten kapcsolattal rendelkező emberek vagytok, és ez valóban tiszteletre méltó, hiszen rámutattatok egy nagyon nagy hibájára a mai világnak, amikor sokszor a közösség életet, meg általában a tevékenységet, az aktivitást azért gyakorolják sokan, hogy ne kelljen szembenézni önmagammal, nehogy idő jusson arra, hogy megszólaljon a lelkiismeretem szava, inkább valamilyen tevékenységgel elhallgattatom, elterelem a figyelmet erről, nehogy egy-két dolgot rendbe kelljen tenni az életemben. Tehát ez valóban egy nagy hibája mai világnak. Ugyanakkor szeretnék mondani egy pár szót azért közösségi élet védelmében is, hiszen bár nem mondtátok, de biztos vagyok benne, hogy a közösségi életben nem csak a baráti kört értjük, hanem például értjük a családtagjainkat, akikkel természetszerűleg sok időt eltöltünk. Valószínűleg őket nem számoltátok úgy effektíve bele ebbe az arányba, olyan feltűnően. De tudjuk nagyon jól, hogy közösség nélkül már egyáltalán fel sem tudnánk nőni. Nem lennénk életképesek. Aztán a közösség és az embertárs az, aki igazán megmutatja, hogy én ki vagyok. Ad egy visszatükröződést. Tehát mint minden dolog, ez is egy egészséges arányban jó az ember életében, hogy megvan az Istennel eltöltött egyedül létem, magányom az Úrral, és ugyanakkor az embertárssal való találkozásban, a közösségben való kibontakoztatása az életemnek. Jézus Krisztus életében idézzétek fel magatokban a szentírási bibliai történeteket, amiből nyilván rengeteget ismertek. Hogyan jelenik meg a magány és a közösség? Mondjunk például eseteket, amikor Jézus egyedül van. Hol és milyen körülmények között, és miért van egyedül?
Az evangéliumok olvasása közben többször találkozunk azzal, hogy Jézus kimegy a hegyre imádkozni, ugye úgymond az Isten magányában, illetve mielőtt megkezdődik a szenvedés a Getsemáni kertben, és elvonul, odébb vonul a magával hívott tanítványoktól, és ugye ott kezdi meg a gyötrődést és az imádságot, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely.
Köszönöm, most egy próbáljunk meg arra példákat összegyűjteni, amikor Jézus társaságban van, közösségben van. Milyen tevékenységeket folytat ő közösségben?
Jézus élete során több tanítást is elmondott az embereknek, ekkor is közösségben volt. A gyógyításai során is mindig az emberi közösséget kereste.
Fontos megvizsgálni, amikor Jézusról beszélünk, hogy abban a korban ugye a mester és tanítvány egymással sors közösséget vállalt. Ez ugye volt 12 közeli tanítványa, 72 ember a távolabbi körben, és ezen felül még nagyon sokan követték őt, azok közül, akik meghallották a tanítását, és onnantól kezdve nem tudtak többé szabadulni attól, amit Jézus ültetett beléjük. Ugye Jézus a magvető.
Összességében tehát megállapíthatjuk azt, hogy Jézus mind a két oldallal él, használja a magány perceit, és ugyanakkor kétségtelenül közösségi életet él. Mégsem mondhatnánk azt, hogy az egyiket is, vagy a másikat is kizárólagossá tenni az életébe. Mert egészséges egyensúlyban van az ő életében a kettő. Mondhatnánk azt, hogy mai szóval ugye az input és az output az, amikor ő feltöltődik, amikor az atyával van, mert ő maga is, mint ember, rendezi a gondolatait, kicsit összeszedettebbé teszi magát, erőt gyűjt, és ugyanakkor van az a kifelé való szeretetszolgálat, tanítás, gyógyítás, csodák, amikor adni tud a többieknek. Hát ebben is nagyon nagy példa akkor számunkra Jézus, hogy jól használjuk fel az életünkben a magány és a közösség élet perceit. Mi lenne, ha valaki kizárólagossá tenné akár az egyik, akár a másik oldalt? Milyen következményei lennének ennek? Csak magányos típusú ember lennék, vagy csak közösségi típusú ember?
Hát a két út közül az egyik megvalósítható, ugye ez a remetesség, amikor az ember teljes mértékben Istennek szenteli magát olyan szinten, hogy ugye az ő közössége, ahol megéli a szeretetet, az már Isten. A másik viszont, hogyha az ember csak közösségi lesz, és a belső dolgok rendezését rendszeresen elmulasztja, vagy talán nem teszi meg, mert fél attól, amit odabent talál, annak igen komoly torzulások, eldeformálódások lehetnek a következményei. Mert ugye az embernek szüksége van az Istennel töltött magányos pillanatokra, mert ebből táplálkozik a lelke, embersége, és minden, ami jó van benne, mert az igazából Istentől való.
Mondok két érdekes esetet, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ugye megállapítottuk, hogy a magány és a közösség élet egyaránt fontos, egészséges arányban van az életben, az a jó. Mi van azokkal a szerzetesekkel, akik a mi egyházunkban teljesen elfogadott módon, kolostorban, klauzúrában érik az életüket, szinte semmi kapcsolatot nem élve a külvilággal. Hogyan van az ő életükben jelen akkor a másik oldal? Illetve mi történik akkor? Előfordulhat-e az, hogy valaki ugyan látszólag közösségben él, de belülről mégis magányos?
Kolostorokban élő szerzetesek között is van közösségi élet. Náluk azt jelenti a közösséget, hogy elmennek mondjuk a templomba, és igen, ők együtt vannak, és együtt imádkoznak.
Ez így igaz, és még egy dologgal kiegészíteném, nekem nagyon szép példa volt, amikor Kármelita nővér ismerősömmel beszélgettem, és ő elmondta, egy igen szigorú rendről van szó, hogy ő elmondta, hogy a felvételkor, ilyen jelölt időben őtől kimondottan megkérdezték azt, hogy kik azok a személyek, akikért ők az életüket áldozzák, felajánlják az Istennek. Tehát egy kicsit úgy is megélik, én úgy gondolom, a világgal való közösségüket, hogy nem öncélú a magányuk, amit választanak. Tehát nem arról szól a dolog, hogy én nem álltam meg a lábamon ezben a világban, és ezért inkább elmenekülök a világ elől. Sokan ezt hiszik sajnos a világból, hogy ez egy menekülés, mondjuk a szerzetesi élet, vagy a remeteség, hanem pontosan azt jelenti, hogy én nem csak egy-két embert akarok szeretni és szolgálni, hanem mondjuk a missziók ügyét, mondjuk a bűnösök megtérését, mondjuk a papi hivatások ügyét, tehát egy olyan ügyért szentelem magamat, és imádkozom érte, és ez már is összekapcsolja őket a világgal. És ez egy igazi közösségi élet. Nézzük most a másikat, amit mondtam, hogy valaki mondjuk egy nagy közösségben látszólag központi figura, és mégis mondjuk egyik napról a másikra azt veszük észre, hogy kibukik belőle, hogy őt nem érti meg senki például, vagy ő magányos.
Nos, egy közösségen belül általában azok a figurák, akik központi karakter szerepét játsszák, hogy a körülöttük forog minden, igazából ők a meg nem értettebbek, legmagányosabbak, és ezzel próbálják ezt a dolgot úgymond falástolni, illetve ellensúlyozni, kompenzálni magukban.
Számomra egy érdekes tapasztalat a közösséghez való viszony tekintetében az, hogy jó pár év elteltével kik mennyire tartják a kapcsolatot volt közösségeikkel. Ugye én már elég sok közösséget voltam kénytelen otthagyni az élet időpontjai miatt, tehát általános iskolai közösség, középiskola, egyetem, szeminárium, egyházközségek, és nagyon megdöbbentő az, hogy sokszor nem várt kapcsolatok, amik lazának tűntek akkor, azok maradtak tartósak, és néha pedig olyanok elhaltak, amelyek úgy tűntek, hogy nagyon lényegesek. Tehát ezek is úgy rámutatnak arra, hogy vagy például az, hogy egy osztálytalálkozóra hányan jönnek el. Hány embernek volt fontos az a közösség, hány ember teszi magát szabaddára a napra. Így a műsor vége felé szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy mi van azokkal, akik az élet viharaiban valami miatt elveszítették a házastársukat, vagy családtagjaik távol kerültek tőlük. Elég sokan vannak ilyenek a templomba járók közül, hogy az életükben vajon hogyan jelenik meg a közösség és a magánynak a szerepe, anélkül, hogy ebből bármiféle depresszió, vagy betegség, vagy probléma lenne.
Példaként nagymamámat tudnám mondani, aki egy fél éve vesztette el nagypapámat, és tényleg eddig az élete során mindent vele csinált, mióta megismerkedtek, és most, hogy egyedül maradt, mindig azt mondja, hogy ő milyen magányos, és hogy milyen rosszul érzi magát, pedig ha belegondolunk, ott lakunk a szomszédban, és mindig vele vagyunk. Tehát mikor megyek haza, akkor az az első, hogy igen, nagyihoz bemegyek, és megnézem, hogy hogy van, és leülök vele beszélgetni, és mindig azt halljuk, hogy ő milyen magányos, mert hogy nincs ott neki papó, pedig ha azt nézzük, vasárnaponként eljár a templomba, és tényleg ott is egy közösségben van, és ott is a templomi közösségben érezheti magát, és otthon a családdal is, amikor ott van mind a két gyereke, vagy mind a három, és akkor ott vagyunk vele, és tényleg nem egyedül van, hanem tényleg a családjával.
Úgy gondolom én is, hogy fontos lenne tudatosítani sokszor a valóban egyedül élő és beteg testvéreinkkel, hogy ők ugyanúgy tagjai a közösségnek, még akkor is, ha nem tudnak eljárni már mondjuk a templomba, hogy érezzék azt, hogy ők hozzánk tartoznak. De ez persze az is kellene a másik oldalon, hogy a közösség pedig gyakrabban és érezhetőbben fejezné ki azt, hogy hozzátartozik az az illető, tehát hogy ne feledkezzünk meg arról, aki kimarad a közösségünkből, érdeklődjünk, hogy mi van vele, történt-e valami baja, és hát ha kell, akkor segítsünk legalább azzal, hogy felkeressük és éreztetjük vele, hogy nem feledkeztünk el róla. Közösségi élet és magány átszövi az életünket, ahogy láttuk, Jézus Krisztus életében is jelen volt, mi életünkben is jelen van. Nem kell tőlük megijedni, mind a kettőnek megvan a maga szerepe, fontossága az életünkben, ehhez szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni a mai adással. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum amen. Thank you.
Lóczi Tamás, hogyha beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban befejező részéhez érkezünk Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadásában, aki a környezet és fejlődés témaköréről elmélkedett. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban beszámolunk a SZETA nemrégiben lezárult Egyeztessük jogainkat párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjéről, valamint beszámolunk az EGRI Kórház nemrégiben kapott adományáról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Szeretteim, ha mi szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, és az iránta való szeretet példás lesz bennünk. Olvasom János apostol első levelében. A házastársak, akik az élő Isten képmásává lettek, legyenek egyek a kölcsönös szeretetben, az egyező gondolkodásban és a közös élet szentségben, tanít a II. Vatikáni Zsinót. Ady Endre írta: Hűs lugasban, vén nyári napon, aludj, mikor az apád altat, kicsi fiam, fellegből csőd, sírva ringatom. Álom testecskédet legyezem, csókokra emlékezem, melyekből, kicsi fiam, nem hívott elő a szerelem. Hogy ködből vagy és sose voltál, sose fájt így szegény apádnak, kicsi fiam, közel lehet hozzá a halál. Mennyei atyánk, vigyázz gyermekeinkre, hogy ne tegyenek semmi rosszat, ha egymás között vannak. Add, hogy szívesen térjenek haza, örüljenek és szeressék a szülői házat. Add nekünk, szülőknek, hogy sikerüljön ezt az otthon szeretetteljessé tenni, hosszú ideig megtartani számukra. Add, hogy ne félelemmel gondoljanak ránk, még akkor sem, ha valami rosszat tettek. Tartsd meg bizalmukat irántunk, hogy ez az otthon mindig nyitva legyen számukra. Add meg mindnyájunknak, hogy ez a ház megmutassa, mit jelent otthon lenni majd a te mennyei házad asztalánál.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre vár. változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,